semmi. Ami megtörtént, megtörtént. Rab, nem vagy azért? És én kiviszlek innen, ha az ördöggel kell is megviaskodnom, ha a poklot kell is letebernem.
A máskor gyáva ember arca kigyúlt, alakja kiegyenesedett, ökleit fölemelte, hangja a mennydörgéshez lett hasonlatos, s valami olyan hatalom és erő sugárzott ki egész lényéből, hogy a föld is nyögni látszott a talpa alatt, amint a leány mellett lépegetett. Sipsirica bizonyos áhítatos félelemmel és tisztelettel nézett fel rá, aztán elfordította a fejét.
Csak hagyjon engem keresztapa, hasztalan volna az ilyesmi. Nincs arra mód, hogy kieresszenek, vigyáznak rám éjjel-nappal. Az én cselédeim egyszer, mint az én őreim. Beláthatja, hogy lehetetlen.
Hát a föld alatti úton, a bányán keresztül.
Sipsirica elpirult.
Na, mit szólsz ehhez? Ugyebár ravasz keresztapád van.
A leány letépette gyertyánfa levelet, és azt harabdált a fehér, rizskás a fogaival zavartan.
Bolondság az egész, kedves keresztapa, tessék elhinni. Hagyja csak úgy a dolgot, ahogy van. Megmondom az igazat, hiszen maga jót akar nekem. Én még akkor sem mennék el innen, ha mehetnék, mert én itt boldog vagyok, keresztapa.
Persze, Wildunge mérnökkel.
Erre Sipsirica hátra vetette a fejét, és lábacskájával, a cipője lakkos orrával a kavicsokat lögdöste szerte.
Ne firtassa, hogy miért, de én maradok, punktum.
Utolsó szabad-e, Sipsirica?
Ne haragudjék, keresztapuska, de a legeslegutolsó.
Úgy? Látom, hogy a kisasszony még szeretőnek se tisztességes.
És ezzel egy megvető pillantással otthagyta, szilárd léptekkel elsietvén a kastély felé.
Keresztapa! Keresztapa! Ne hagyjon el így!
De Druzsba úr úgy tett, mintha nem hallotta volna.
A szellő, én vagyok az árnyék, én vagyok a kényelem. Mi vagyok én? Én ülök a Minerva lábánál a könyvvel. Én a bagoly vagyok. Jön is már nyomomban a fekete éjszaka.
Ment, mint a golyó, nem nézett se jobbra, se balra, még végre szemben találta a majordómust. Mellette a pityikés mellényű fiúcska poroszkált, egy pohár tokai bort hozva egy kis ezüst tálcán, és ropogtatva a tök magokat.
Mindenütt keressük a borral. Ó, de teringette! Mi történt önnel? Hiszen egészen megfiatalodott. Tessék, uram, a borocska!
A dű, a szívén ejtett se bláza, az emberi hitvánság kihívó fennhéjázása költötte fel benne a dacot, korbácsolta fel ereiben a vért, azért volt olyan ruganyos és fiatalos. Méltóságteljes mozdulattal utasítá vissza a nyújtott italt.
Vezessen ki azonnal ebből a gyehennából!
És csak is addig tartott ez a fölajzott erő, míg elhagyhatta a helyet, míg becsukódott utána a nehéz kapu, s míg föl nem rezzenté a sivár valóra a bokrok mögül kilépő kutorai.
A tekintetes úr tehát él még?
Ó, kutorai! Bár látna engem inkább halva.
Kutorai, későbbi vallomása szerint, nagyon rossz karban látta viszont a tanár urat.
Arca dúlt és halovány volt, ajkai rángatóztak. Szemgolyóiban tévetek fényszaladgát. Borzalom ez, barátaim, borzalom!
A tyúkketrezben, a fiatal festőóriások tanyáján még ma is tartja magát a rege, hogy volt egyszer egy kép, mely lefőzte volna Európát, ha egy őrületes kéznek nem esik áldozatul. Valami topánfalvi győző műve volt, aki kedvét vesztve ezután soha többé nem festett semmit. Ilyen tönkrement remek művek gyakran előfordulnak az olyan nemzeteknél, ahol az épségben megmaradt művek nem remekek. A dolog pedig úgy történt, hogy Druzsba tanár úron egy idő óta búskomorság jelei mutatkoztak. Mióta felvidéki utazásából hazatért, emberkerülő lett, és minden szokását megváltoztatta. Nem ment sehová, régi barátait az utcán elkerülte, napokon át bolyongott egyedül a Gellért-hegyen vagy a budai erdőkben. Gyakran beszélgetett magában, de másokkal éppen nem beszélt, még a gazda asszonyával is többnyire jelekben nyilvánítá akaratát. De hát ez fel sem tűnt. Valami nagy bánata lehet szegénynek, mondogatták, de hiszen azelőtt is mindig különös úr volt. Egy reggel, éppen mikor mosakodott, benyitott hozzá topánfalvi győző festő a szokásos hosszú hajjal és Jahodovszka elkészült arcképével. Druzsba úr megfordult, és amint megpillantá Jahodovszkát, kinek homlokáról dissugarak ragyogtak, az arca elvörösödött és eltorzult, szemei vérbe borultak, odarohant a képhez, felrúgta azt, s cipője sarkával beszakítá, aztán ráugorott, taposta, gyúrta, tombolt rajta.
Pusztulj, hazugság! Pusztulj, pusztulj! Ördögő, nem anya! Vesszen a papírra vetett árnyéka is!
A megrettent művész ellenkezni próbált, szerette volna tetleg megakadályozni a rombolást, de nem merte. A dühöngő ember szemei oly félelemgerjesztően forogtak üregeikben, hogy tanácsosabbnak vélte elrohanni, és lármát csapni lefelé menet a grádicsokon, hogy mondván, megőrült a tanár úr, fogják meg, jaj, oda van a nagy alkotásom! De miután maga a művész látszott olyannak, mint aki megőrült, a járókelők egyszerűen vállat vontak. A művész azonban futkosott a panaszával Ponciustól Pilátusig, úgyhogy a tanár kollégák is értesültek a festmény szomorú sorsáról és Druzsba úr abnormis viselkedéséről. Különbözők voltak a nézetek. Megbolondult, szóltak ellenségei, mindig is ideges volt szegény. Ej, talán megharagudott a piktorra, állították a jó barátok. Vagy talán az asszonyra, akit a festmény ábrázol. Lermer tanár úr egyszerűen azt mondta, hogy Druzsba nyilván szerelmes abba az asszonyba, mert csak a szerelmes gurulhat ilyen égtelen dübe. Ez ellenében Krug tanár úr a paralízis progresszíva tüneteit látta fennforogni a búskomorságban és az apátiában, melybe egy idő óta süllyedt. Augusztus vége lévén, minthogy a diligencia még nem kezdődött meg, Lermer és Csetneki tanár urak bízattak meg, hogy látogassák meg Druzsba urat, valamely gyengéd ürügy alatt személyesen győződjenek meg hogy létéről. Kik is ennek elegettévén megnyugtatóan konstatálták, hogy Druzsba feltűnően mélabús ugyan, de aggodalomra nincsen ok. Csendesen dolgozik otthon a jelentésén, melyet a tanári karnak nyújt át, a zsámi birtok állapotáról.